Pálapostól mondja, mert a keresztről szóló beszélt, bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Mert megvan írva, elvettem a bölcsek bölcsességét, és az értelmesek értelmét elvettem. Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol e világ vitázója? Nem tette bolondságá Isten a világ bölcsességét? Mivel tehát a világ saját bölcsessége útján nem ismerte meg az Istent a maga bölcsességében? Azt tetszett az Istennek, hogy a bolondságnak látszó ige hirdetés üdvözítse hívőket. Kegyelem, irgalom és békesség adassék nékünk bőségesen a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak megismerésében. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket, ezért a 95. Zsoltárunkra keressük ki énekes könyvünkből a 95. Zsoltárunknak az első versét fennállva énekeljük. 95. Zsoltárunk, 24-es Zsoltár dallamára énekendő a legelső verse így kezdődik. Gyertek, örvendünk mindnyájan az Úrban, mi bőszikláinkban.
Thank you. mi Isten tiszteletünknek és együttlétünknek további megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, amelyet olvasok előttetek az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből, az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 6. fejezetéből az első 7 igeverset. Tehát apostolok cselekedetei, annak a 6. fejezetéből az első 7 verset olvasom. Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, zúgolódás támadt a görög nyelvűek között a héberek ellen, hogy mellőzik a közülük való özvegyasszonyokat a mindennapi szolgálatban. Ekkor összehívta a 12 a tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták nekik. Nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál, hanem választatok ki magatok közül atyámfiai 7 férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és ezeket állítjuk be ebbe a munkába, mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Tetszett ez a beszéd az egész gyűlésnek, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és szentlélekkel teljes férfi volt, valamint Fülöpöt, Prokoroszt, Nikánort, Timont, Parmenászt és Nikoláuszt, az antiókiai prozelitát, az apostolok elé állították őket, és miután imádkoztak, rájuk tették kezüket. Az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt, igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. Áldja meg az Úr az ő igéjének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását, továbbadását is. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, gyertek imádkozzunk. Urunk Istenünk, úgy vágyunk arra a csodára, amelyet a Szentírásból sokszor olvasunk, az apostoli időkben arra csodálatos áldásra vágyunk, hogy megnövekedjen itt Magyarországon is a te tanítványaidnak száma. Ahogy mondja a Biblia, hogy napról napra növelted azt a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Így kérünk téged is, hogy növeld a mi létszámunkat az üdvözülőkkel. Azokkal, akikben élő hit van, akik téged, Úr Jézus, szeretnek teljes szívükből, teljes lelkükből, elméjükből és erejükből, azokkal növeld a mi létszámunkat, akiknek odaszánt életük van, és téged akarnak szolgálni, munkahelyükön is, szabad idejükben is, családjukban is, azon az ösvényen járnak, amely az életösvénye. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te vagy a hit szerzője és annak beteljesítője is. Köszönjük, Urunk, hogy te jöttél erre a világra, Istenként, de eljöttél emberi testben, hogy nekünk szolgálj, közelhozd az Atya szeretetét, a kegyelmét, az üdvösséget, a bűnbe esett emberhez. Magasztalunk téged a váltságért. Rettenetes szenvedést vállaltál magadra. Értünk a mi szenvedésünket, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Köszönjük az evangélium csodáját. Urunk, add, hogy a mi szívünk a te igédre, igéd figyelésére hajoljon. Vonj bennünket magadhoz. Könyörülj ezen a városon is, hiszen oly sokan nem keresnek téged. Könyörülj, Urunk, a mi országunkon, népünkön, az egész világon, hogy a te igédet hirdessék mindenütt, tiszta evangéliumot az arra vágyakozóknak, igéd után, kegyelmed után és bűneik bocsánata után vágyakozóknak. Hadd gyógyítson meg bennünket és mindnyájunkat a te igéd, kegyelmed, evangéliumod drága szava. Így bízzuk rád a betegjeinket, a szenvedőket, a kórházban levő testvéreket. Könyörülj a szenvedőkön, özvegyeken és árvákon, gyászolókon és szomorkodókon. Kegyelmedet árasz ki ránk. Nyújts ki kezered gyógyításra, végasztalásra. Az erőtlennek erejét te sokasíts meg. Ajándékozd mindnyájunknak élő hitet, amellyel hadd ragadjunk meg téged örökre. Légy közöttünk, taníts ma is a te igéden keresztül. Amen. Kedves testvérek, ének szóval készülődjünk az ige hallásához. mégpedig a 95. Zsoltárnak most a 4. versét énekeljük. A 95. Zsoltárnak a 4. versét énekeljük most. Így kezdődik a 95. Zsoltárunk 4. verse, mert ő Istenünk és Urunk, mi pedig juhai vagyunk. Bizonságtételem alapígéje írva található a római levélben, egyetlen egy rövid mondatot olvasok a római levélből, a 10. fejezet 17. versét. Tehát a római levél 10. fejezetéből egyetlen verset, a 17. verset olvasom. Pál apostol írta, a hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. Még egyszer olvasom, a hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. Kedves testvérek, Isten népének mindig voltak a történetében nagyon szomorú fejezetek. Amikor az ellenség, a sátának minden dühe, Isten népén hatalmaskodhatott, így volt ez. Sokan ismeritek a történetet a gályarabok idejében is. A Habsburg császárnak a parancsára protestáns lelkészek ellen egy irgalmatlan nagy hadjárat indult. Az 1670-es években járunk, a pozsonyi vérbíróságra beidézték az összes protestáns prédikátort. 701 prédikátor jelent meg, önmagában már az egész egy olyan csapda volt, hogy aki elmegy, azt le lehet tartóztatni, ki lehet végezni, be lehet börtönözni, aki meg nem megy el, arra meg lehet ujjal mutogatni, hogy lám, milyen gyávák, nem vállalják a hitüket, nem kell hallgatni a protestáns ige hirdetőkre. 701 prédikátor ment el a Habsburg birodalom idején, hát a német ajkúakat, főleg a szászokat egyből lemondatták a prédikátori állásukról, vagyonelkobzással fenyegetve, őket szépen német területre, ugye, kivándoroltként hát száműzték, de a magyarokat egészen más dolgokra ítélték, rengetegen a börtönökben végezték, vagy a kemény bánásmódban meghaltak. Volt 94 magyar protestáns prédikátor, a leghűségesebbek, akiket Kolonics Lipót, az akkori bécsújhelyi érsek, ki gyűlölte a protestánsokat, fejenként 50 aranyért eladott Nápolyba gályarabságra, rabszolgának. 1675-ben érkeztek meg Nápolyba a 96 prédikátorból, aki ment, 46 ért oda. A többi meghalt az út közben. A holland De Ruyter admirális szabadította ki ezeket a rabszolgapadon evezősként használt tiszteletes tudós prédikátorokat, de akkor már csak 26-an éltek, és közvetlen a kiszabadítások után még 2 belehalt a kínokba. Az arány ugye 24, akit meg lehetett menteni. Egész Európa felhördült a Habsburgok ellen, katolikus ellenreformáció rettenetes gonoszságai ellen. Én másra szeretném a ti figyelmeteket irányítani. Minden olyan történet mögött, amikor azt olvastuk egyháztörténelmi időszakokból, vagy akár a Bibliából, hogy támadás ért az ige hirdetőket, az igazából nem az ige hirdetők ellen szólt, hanem a sátán az ige hirdetést támadta. Isten a mai világban az ő igéje által munkálkodik. Pontosan ezért a sátánnak minden gyűlölete a tiszta ige hirdetés ellen fordul. A mai címünk is így hangzik, hogy támadás az ige hirdetés ellen. Nem az eszközök a fontosak, hanem hogy ne szóljon az ige. Ez a sátánnak a célja, elhallgattatni minden igét, minden bizonságtevőt, meg ne térhessen az elveszett ember Istenhez. Meg ne találja a békességet Jézusnál, a bűnbocsánatot, a boldogságot, Jézusnál mindazt, amire a mi lelkünk vágyik. Egy különös történetet olvastam előttetek, és ez a történet az apostolok cselekedeteiben első olvasásra szinte másról szól. Megnövekszik a tanítványok száma, az apostoli időkben, Jeruzsálemben ugye, több ezres gyülekezet minden nap valahol összejött, hol kisebb közösségekben, háznál, de mindig összejöttek, mindig volt minden nap szeretett vendégség, agapé, úrvacsora. És az apostolok egyre nagyobb terhet éreztek a vállukon, mert megnövekedett tanítványi létszámot és az úrvacsora alatt, a szeretett vendégség alatt mindig ők szolgáltak az asztalnál. Hát képzeljétek el, a 12 apostolt, Júdás helyett ugye Mátyást választották, 12 apostol, amikor 3000 embernek szolgál fel. A sátán jön és támad, meg akarja osztani a gyülekezetet, de a cél az ige hirdetés támadása. A görög anyanyelvűek, a héber anyanyelvűek ellen kezdenek el ugye felszólalni, hogy miért nem használnak bennünket, miért nem szolgálatnak fel a mi özvegyeink, miért a másik oldal, jön a pártoskodás, a széthúzás. A sátán nagyon szereti, amikor a hívők között pártoskodások vannak, a hívők között ellentétek vannak, ezt nagyon szereti a sátán. És végül az apostolok bölcsessége azt mondatja, hogy testvérek, ez így nem jól van. Mi az ige hirdetők megterheltettünk, mi nem szolgálatunk az asztaloknál. Választanak 7 diakónust, bevonják az özvegyasszonyokat a szolgálatba a 7 diakónus vezetésével, az ige hirdetőkre választott apostolok pedig megmaradnak az imádkozás és az ige hirdetése mellett. Ezt a történetet mindig nézzétek úgy, hogy a sátánnak a legfőbb célja, hogy az Isten ige hirdetése kárt valljon, ne hangozzék az evangélium. Ennek több módszere van, túlterhelni a prédikátorokat, támadást intézni ellen azok ellen, akiket Isten beállít, a bizonságtétel, akár az élettel való bizonságtétel, vagy szószéki szolgálat ellen. A cél, hogy az ige hirdetés elnémuljon. Mindig így kell látni a történeteket. Amikor a sátán nem tud nyílt gyűlölettel fellépni, akkor fellép más módszerrel. A gályar a prédikátorok esetében ugye nagyon sokszor a naív ember, az optimista ember azt mondja, hogy hát a történelem nem ismétli ám meg önmagát, de tudjuk a történelmet, hogy nem is kell nagyon visszamenni az időben, a második világháború utáni kommunizmusban hány száz lelkipásztort deportáltak Kárpátaljáról, Felvidékről, Erdélyből, Magyarországról és a volt szocialista országokból. Igehirdetők ezreit börtönözték be, vitték a gulágra, Szibériába, voltak itt a sarkörön túrra. A történelem megismételte önmagát. A cél mindig ez, mert a háttérben ott van a nagy hitető, a vádoló, az Isten ellensége és a mi ellenségünk, a sátán. Ne szóljon az ige. Vannak itt közöttünk tanárok, de talán nem nagyon tanították azt az egyetemen, hogy Hruscsovnak, az akkori párt titkárnak, a párt főtitkárnak a Szovjetunióban, Sztálin utódjának, az volt a programja, hogy lesz három lépcső, amikor ő megszünteti a vallást, ateistává tesz mindenkit. Úgy tervezte, hogy az első lépcsőben településenként egy templomot enged, a második lépcsőben kolhozonként egy templomot, a harmadik lépcsőben egész Szovjetunióban járásonként egy templom, és az volt Hruscsovnak a cél kitűzése, hogy 1975 és 80 magasságában a moszkvai televízióban bemutatják az utolsó papot. Döbbenetes, nem? Támadás az ige hirdetés ellen. Kolonics Lipót, aki 1675-ben a bécsújhelyi érsek volt, nyíltan megvannak a történelmi feljegyzések, kimondta, hogy a magyarokat koldussá kell tenni, katolikussá kell tenni, és németté kell tenni. Hruscsovnak is megvolt a maga ideológiája, ő pedig azt mondta, hogy a magyarokat is. Először is azt mondta, hogy a magyar kérdés az vagon kérdés. Értjük a kifejezést. Marha vagonokban deportáltak több tízezer embert, vagy talán több százezer embert Szibériába. És Hruscsovnak is volt egy hasonló mondata, mint Kolonics Lipótnak, hogy a magyarokat ateistává és szovjetekké kell tenni. A cél mindig az, ne hangozzék Isten igéje. Ha nézzük a tanulságokat, az első, amit mindig véssetek a szívetekbe, hogy Isten előtt nagyon-nagyon drága dolog a tiszta ige hirdetés. Ahol Isten evangéliumát hirdetik. Azt az örömüzenetet, hogy Isten szeret, és nem akarja a bűnös ember halálát, hanem Isten azt akarja, hogy a bűnös megtérjen az ő útjairól, és éljen. Remek Isten szíve ezért. És Istennek olyan fontos volt az elveszett, bűnbeesett ember, hogy a legdrágábbját, a fiát, tulajdon fiát, Jézus küldte el emberi testben a földre. Isten lett emberré, és szolgált az emberért. Ő a sértett fél, utánunk jön, és ő, akinek mi tartozunk, szolgál nekünk, és fizeti ki önmagának a mi tartozásunkat. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Jézus sebei árán gyógyulunk meg. Ez az evangélium, ez az örömhír. Ez az, amit a sátán nem akar, hogy hangozzék. És a sátán mindent megtesz, hogy ezt meg ne hallja az az ember, aki még nincsen hitben. Akinek még nincs újjászületett élete, meg ne hallja az evangéliumot. És ezért mindent képes megtenni. Diktátorokat bőszít fel arra, hogy támadják az egyházat, gyilkolják a prédikátorokat. De hadd tegyem hozzá, hogy nem csak a lelkészekről van itt szó. Minden keresztény ugyanilyen életveszélyben van a sátán gyűlölete miatt. A sátán minden hívő embert is el akar hallgattatni, hogy a maga helyén minden hívő ember ne tegyen bizonságot, ne szóljon a szeretteinek az evangéliumról, élete példájával ne hirdesse az Isten mértékét. A magad helyén, testvér, te is ige hirdető kell, hogy legyél. Minden hívő, ha végzett teológiát, ha nem, ha van rajta palást, ha nem, minden Jézusban hívő Isten embere, és minden hívő ember titokzatos módon Isten prédikátora is. Van, aki a szavaival, van, aki az életével. Van, aki a szeretetével, van, aki a diakóniájával. Valaki a hihetetlen példaadásával, amellyel Isten mértékét éli a környezete felé. Isten prédikátorai vagyunk. Isten előtt nagyon-nagyon drága minden ige hirdetés, minden bizonságtétel, amikor te szóltál bármikor Isten igéjéről, ha csak fél mondatot Isten szeretetéről, ha csak megjegyeztél valamit egy nem hívő rokonodnak szeretettel, hogy a Biblia beszél erről, hogy Isten szeret téged, az is ige hirdetés volt. És Isten előtt minden ilyen bizonságtétel drága és áldott. A második tanulság, hogy a sátán viszont gyűlöli mindig a tiszta ige hirdetést. És mindent megtesz az ellen, hogy mi némák maradjunk, minden hívő ember ne szóljon, amikor kellene szólnia egy fél mondatot, ne emelkedjen fel a kezed, amikor a másiknak, egy nyomorultnak a vállát meg kellene simogatnod, amikor le kellene hajolnod a mélységben levőhöz, amikor együtt kellene sírnod a sírókkal, de te nem teszed, amikor együtt kellene örülnöd az örülőkkel, de te nem vállalod fel azt sem. Ezt szereti a sátán. A sátán gyűlöli, amikor a hívők bizonyságot tesznek. A sátán azt szereti, amikor a hívők szégyellik Jézust, szégyellik az Úr mértékét, némák maradnak, nem tesznek bizonyságot, elsunnyogják még az élet példaadását is. Jézus több helyen mondja az evangéliumban, hogy aki szégyel engem és az én beszédeimet, e bűnös és parázna nemzedék előtt. Azt mondja, az emberfiai szégyelni fogja az utolsó napon az angyalok előtt. Milyen mértéket él ez a világ? Tisztátalant, paráznát, éjj a mának, ilyen jelszavakat lehet látni. A fiatalok minden hétvégén buliznak, lerészegednek. A szórakozása minden. Azt mondja Jézus, hogy aki szégyel engem és az én beszédeimet ezek előtt, akik így élnek, azt majd ő is szégyelni fogja. Hányszor némított már el bennünket a sátán? Szégyeltünk megszólalni. Szégyeltünk azt mondani esetleg egy részeges testvérnek, aki talán vérszerinti testvéred, unokád, fiad, leányod, unokatestvér, sógor, koma. Ez így nem jól van. Azon az életen, amit élsz, Isten ítélete lesz. Isten szeret téged, többre hívott el. Mondtad-e neki? Vagy szégyelted Jézust és az ő beszédeit? A sátán gyűlöli a tiszta bizonyságtételt, gyűlöli a tiszta igehirdetést, és mindent megtesz ez ellen. És amikor nem hozakodhat elő a sátán a nyílt gyűlölettel, akkor jönnek ezek a legfondorlatosabb módszerek. Én úgy hiszem, és így látom, hogy az apostolok cselekedetei 6. részében hihetetlenül jól álcázott módszert alkalmazott a sátán, az apostolokat, akiket ige hirdetésbe állított be az Úr, túlterhelt sok olyan dologgal, amit nem neki kellett volna végezni. És a végén nem bírták. Sőt, a végén kárt szenvedett az ige szolgálat, az ige hirdetés, nem tudtak készülni, nem tudtak annyit imádkozni, nem tudtak annyit lelki gondozni. Olyan feladatokkal pakolta túl őket a sátán, ami nem nekik volt a feladatuk. Ez egy álcázott és ártatlannak látszó csomagolás. És jön a gyülekezetben a szakadás, hogy jaj, hát bennünket meg mellőztök, mindent ti csináltok. Ilyen alattomos a sátán, hogy mindent máshogy állít be. Nem csak az volt a célja, hogy megtörje az egységet, hogy elrabolja az áldást, hanem az ige hirdetés elleni leghatékonyabb támadás volt ez. Testvérek, minden pletyka, minden rágaló, minden szeretetlen kritika, ami hívők között van, nem csak az ige hirdetők ellen, hanem egymás között. Elgondolkodtam, amikor készültem, hogy mennyi minden lehet, amit nem tudunk, hogy miket mondanak rólunk a hátunk mögött. Kedves, drága gyülekezeti testvérek! Föltetted már ezt a kérdést, hogy mennyi minden lehet, amit rólad mondanak, kedves gyülekezeti testvérek, a hátad mögött, amiről nem tudsz. És tedd fel azt a kérdést is, hogy mennyi mindent mondtál már te, testvérek, háta mögött őról. A sátánnak ez a munkája. Megosszon, elvegye az áldást, megtörje az egységet, szakadást okozzon, testvérek között ellentét feszüljön, feszültség feszüljön, és kárt szenvedjen az ige hirdetés is. Végső soron a gyülekezet mindig önmagának árt. Ha némák vagyunk, vagy az ige hirdetés ellen munkálkodunk, mindig önmagunknak ártunk. Nem csak a prédikátornak, nem csak a bizonyságtevőnek, nem csak annak árt az, aki mellette ül és mondtál róla valamit a háta mögött. Mindig önmagunknak ártunk. Hát mi a helyes hozzáállás? Tegyük fel a kérdést a következő ponton. Mi a helyes hozzáállás? A Biblia beszél erről nagyon-nagyon bölcsen. Látni azt, hogy az ige hirdetés Isten egyetlen módszere az emberek megmentésére. Ez egy nagyon fontos mondat, még egyszer elmondom. Látni azt, hogy az ige hirdetés Isten egyetlen módszere az emberek megmentésére. A Róma 10.17-es igéjét olvastam előttetek, ami arról szól, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig mi által? A Krisztus beszéde által. Tehát legelőször van a Krisztus beszéde, az ige hirdetés, aztán van belőle lelki hallás, és abból jön a hit. Csak ugye fordított sorrendben mondja el Pál, hogy a hit hallásból van, a hallás meg a Krisztus beszéde által. Az alap, a gyökér, ami kiindulópont, az a Krisztus beszéde, az ige hirdetés. Látjuk-e, testvérek, hogy ez Istennek végtelenül fontos? És mennyire szomorú lehet Isten, hogy amit ő az egyetlen menekülési módnak adott a bűnös ember számára, az a bűnös embernek, aki a legérintettebb az egészben, annak nem fontos. Annak nem drága, az nem törődik vele. Testvérek, ez olyan, hadd használják egy ilyen profán hasonlatot, mint hogyha lenne az óceán közepén egy hatalmas óceánjáró, az egész emberiség rajta lenne, ez a hajó kezdene süllyedni. Mint ahogy a bűneset miért mi süllyednénk bele magunktól a kárhozatba, de lenne mentőcsónak, avval lehetne menekülni. De olyan ostoba lenne az emberiség, hogy az összes mentőcsónakot hagyná, hogy azt úgy elsodorja emberek nélkül a vihar, meg a tenger, mert hát az nem fontos, azt nem látjuk fontosnak. Testvérek, ilyen az emberiség, amikor az ige hirdetést ócsárolja, becsmérli, nem tartja drágának, és nem figyel rá. Az egyetlen, ami megment téged a kárhozatban. A tiszta ige hirdetés, mert így szólítja meg a te szívedet Isten, így ment meg téged, hogy hitre juttat hallás által. Emlékeztek, mi volt az ige, amelyel köszöntöttelek benneteket? Isten tiszteltünk legelső szavai. 1 Korintus 1, 18-21-ig. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg az Istent a maga bölcsességében, azt tetszett az Istennek, hogy a bolondságnak látszó ige hirdetés üdvözítse a hívőket. Döbbenetes mondat. Mi tetszett az Istennek? Hogy amit a legtöbb ember bolondságnak tart, az ige hirdetés, az egyetlen menekülési útvonal legyen. Az egyetlen üdvözítő út legyen. Odafigyelni hittel, szívvel az ige hirdetésre, az evangélium hirdetésére. Ezért gyűlöli annyira a sátán, és ezért tesz meg mindent. Ne hangozzék az ige. Látod-e, testvér, hogy az ige hirdetés Isten egyetlen módszere az emberek megmentésére? A te életed megtérésére és megmentésére az egyetlen módszere. Drágának és felbecsülhetetlennek tartod-e, hogy az ige hirdetést meghallgasd, vagy pedig úgy vagy te is, hogy hát ez nem fontos, ez bolondság. A papok csak papolnak, ha nem hallgatom meg, úgy se lesz semmi bajom belőle. Dehogy nem. A mentővet dobtad el magadtól. Különös példákat szolgáltat rá az egyház történelem, hogy mennyi mindent megtett a sátán évezredeken keresztül azok ellen, akiktől hallhatta volna a megmentendő ember a tiszta igét. Xavéri Ferenctől Hudson Taylorig, Gulácsi Lajos, Pap Vilmos, Varga László, Horkai Barna, Zimányi József, és sorolhatnánk több száz nevet, csak Magyarországról több száz nevet. akik az igehirdetés szolgálata miatt rettenetes dolgokat éltek át. Rettenetes gyűlöletet kellett átélniük, börtönöket, kínzásokat, mártíromságot és hadd ne soroljam. És mégis azt mondom nektek, hogy nem az eszköz a fontos. Nem az eszköz a fontos. Az 1 Korintus 3-ban van egy különös ige, azt mondja Pál apostol, én ültettem, az ige hirdetőkről beszél, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak az Isten, aki a növekedést adja. Én is ezt hiszem, hogy nem mi számítunk. Bár bennünket is támad, ige hirdetőket az ördög. Az ige számít, amely által a te lelked növekszik, életre támad, és Isten számít, aki növekedést adhat, ha hittel hallgatod az igét. Ez ám a drága dolog. Az Isten számít, aki a te életedet hitre támaszthatja, megállhatja, és üdvösséget adhat te neked. A hit hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. Még egy kérdést teszek föl, hogy mit kell akkor csinálni? Én úgy hiszem, hogy az ige hirdetést védeni és becsülni kell. Még egyszer mondom, ez is fontos, az ige hirdetést védeni és becsülni kell. Hogy lehet védeni? Ma is úgy lehet védeni az ige hirdetést, ahogy tették az apostoli korban. A gyülekezetnek kell arra figyelni, hogy egyetlen egy prédikátor ne legyen túlterhelve ezer más dologgal. De a mai korban egyébként nagyon ugyanilyen módszerrel működik a sátán. A teológián az egyik professzor mondta, hogy annyi elvárást feszít a mai ige hirdetőnek a környezete, hogy egy lelkésznek nem csak ige hirdetőnek kell lenni, hanem ő legyen a helyi mindenes, anyagbeszerző, villanyszerelő, kupcserépjavító, csavarbehajtó, ha kiég a lámpa a templomban, akkor szerezze meg a villanykörtét, takarítson, meszeljen, vakoljon, szinte több tucat mesterséget és annak a véghez vitelét a templom és környékén rengeteg gyülekezet elvárja a prédikátoraitól. Minden bölcs gyülekezet pedig úgy csinál, hogy ahogy mi kimondták az apostolok, mi hadd maradjunk meg az imádság és az ige szolgálata mellett. És a többi feladatot a gyülekezeti tagoknak kell átvenni. Így kell védeni az ige hirdetést. Hogy az Istentől jövő ige ne szenvedjen csorbát. És hogyan kell becsülni? Hogyan kell megbecsülni az ige hirdetést? Én úgy hiszem, hogy aki megbecsüli, az meghallgatja. Aki megbecsüli, az meghallgatja. Ámosz könyvének a 8. fejezetében van két ige vers, 11. 12. versen, nagyon döbbenetesen ír le emberi szűkösséget azon a területen, amin nem szoktuk mérni a mi hiányainkat. Ámosz 8, 11, 12. Jön majd olyan idő, így szól az én Uram az Úr, amikor éhséget bocsátok a földre, de nem kenyérre fognak éhezni, nem vízre fognak szomjazni, hanem az Úr igéjének hallgatására. Támolyognak majd tengertől tengerig és északtól keletig, bolyonganak és keresik az Úr igéjét, de nem találják. Ez egy ítéletes idő, amiről Ámosz próféta beszél, amikor késre fölébred az emberiség, hogy kell az ige! De amíg adatott, addig nem kellett. És Isten lezárja a kegyelmi időt, és amikor késve keressük, akkor meg már nem lesz. Hogyan kell megbecsülni az ige hirdetést? Ha drága a te szívednek, akkor jössz, hogy minél többször meghallgasd. Minden vasárnap, ha van rá módod, lehetőséged jönni. Fizikai erőthöz, időthöz mérten, ahányszor az Isten házába tudsz jönni, ott vagy-e, hogy hallgasd az igét. Van egy kicsit humoros mondás, iróniával megfogalmazva, hogy a legtöbb ember háromszor van pap közelbe. Biztos sokan ismeritek. Keresztelésekor pap közelbe van, de akkor még nem érti az igét, mert még olyan pici. Esküvőjén pap közelbe van, akkor még nem arra figyel oda, mert máson jár az esze. És temetésekor van még pap közelbe, akkor meg már késő, hogy meghallja az igét. Nehogy így járjunk. Te hányszor vagy pap közelbe, testvér? Kicsit humorosan is hadd kérdezzem. Mekkora a te éjséged az igére? Szereted-e? Hiányzik-e egy vasárnap, ha nem lehetsz itt a gyülekezetben? Drága-e neked az az ige hirdetés, amely által Isten megmentheti a lelkedet? Amely által lelki hallást és hitet ébreszthet és támasztat benned? És vajon nem válunk-e a sátán eszközeivé? Ártatlanul, tudatlanul, vagy hívő testvéreket, gyülekezeti tagokat, presbitereket, ige hirdetőket bánt a szánk, vagy terhel meg, amiatt kárt szenved a gyülekezet. Befejezésül hadd álljon egy különös történet. Egy újkori gályarab prédikátor élete például előttünk, Horkai Barnáról van szó, nem tudom hányan ismerik őt. Kárpátaljai lelkész volt, és fiatalként 1947-ben tartóztatta le a szovjet titkos rendőrség a vád, az volt, hogy evangélizált, hirdette az igét. Ő volt az a magyar ajkú lelkipásztor, akit a legmesszebb vittek az összes között a szülőföldjétől. 17 ezer kilométert tett meg marha vagonokban. Még egyszer mondom, kicsit gondoljunk bele, 17 ezer kilométert marha vagonokban. Úgyhogy egy-egy marha vagonban 100 ember volt összezsúfolva, egy vödör volt, hogy a szükségét az a 100 ember hónapokon keresztül az utazás hónapjai alatt elvégezze. Sokszor a fele nem ért oda. Horkai Barnát Kolimára vitték, ez az északi sarkörön túl van, egy uránbányába. Mínusz 64 fokokat mértek ott. Az évnek 9 hónapjában tél van. Júniusban van a tavasz, júliusban a nyár, augusztusban az ősz, többi 9 hónapban tél van. Abban az urán bányában, Kolimában 15 ezer foglyot vittek, és 14.300 pusztult bele. Isten Horkai Barnát hazahozta. 7 évet és 1 hónapot töltött abban az uránbányában. Kárpátalján úgy megritkították a magyar református lelkészeket, hogy a háború után volt nem egészen 120 lelkész, és pár év leforgása alatt 16 lelkész szolgált 100 gyülekezetben. A sátán mindig mindent megtesz az ige hirdetés ellen, ne hangozzék a tiszta ige. A legnagyobb gyűlölet, a legnagyobb támadás mindig a leghűségesebbeket, a legkitartóbbakat éri. Az egyik ilyen mártér lelkész idősen tartott beszámolót az ő gulág élményeiről, és azt mondta a fiatal teológusoknak, lesz még ilyen idő. Lesz még ilyen idő. Vajon nekünk drága-e az Isten igéje, az evangélium? Drága-e az ige hirdetés, és becsüljük-e az Istentől jövő evangéliumot? Kell-e nekünk az Úrtól hozzánk dobott mentőv? Jézus Krisztus váltsága, szeretete, vére érdeme, amely által örök életed lehet. Mondd el neki, ha kell az ige. Mondd el most neki, Uram, szeretem igédet, szükségem van arra. Amen. Én egy szóval feleljünk az ige hirdetésére. A 168-as dicséret harmadik versét énekeljük most, testvérek. 168. dicséret harmadik versét énekeljük. A 168. dicséret harmadik verse így kezdődik. Nagy jóságodra méltók nem vagyunk, rossz útra térve gyakran elhagyunk. Áhítjuk mégis szent ígét, szavát, megtérő gyermekid, fogad be hát. Maradva csendesedjünk el és imádkozzunk. Hadd valljuk meg neked, Urunk, hogy olyan sokszor sikerült a sátánnak bennünket a te igédtől távol tartani. És nem vettük észre, hogy az a cél, hogy ne halljuk a mi megmentésünkre küldött evangéliumot, ige hirdetést. Ne olvassuk odahaza otthonainkban a Bibliánkat, amely ott áll a polcon. És elérte a sátán, hogy nem vettük kezünkbe a Szentírást, nem mentünk el a gyülekezetbe igét hallgatni, és a te igéd nem találhatott szíven, nem menthetett meg, nem szólhatott bele elveszett útjainkba, életünkbe. Könyörülj rajtunk, hogy lelkileg én ostobán viselkedtünk oly sokszor. Könyörülj rajtunk, hogy a nekünk dobott mentőövre mondtunk közönösen nemet. Bocsáss meg nekünk, amikor ilyen hozzáállással éltünk, hogy bolondság volt a szemünkben az ige hirdetés, és a te igédet nem becsültük, hanem talán gyaláztuk is életvitelünkkel. Köszönjük, Urunk, hogy a te szereteted nem fogyott el irántunk, hogy van még igéd, és szólhat a te igéd, és hozzánk is szólhat. Szíven találhat és megmenthet, attól, hogy jöjjünk és drága legyen nekünk a te igédnek hallása. Drága legyen nekünk, hogy igéd még szól, hogy van otthon Bibliánk és azt olvashatjuk. Hadd legyen fontos nekünk a te szavad, a te szereteted, evangéliumod drága volta, hadd legyen valóban drága a mi lelkünknek. Imádkozunk a keresőkért, a tőle távol levőkért, azokért, Urunk, akiknek útjai még tőle távol vannak, és nem is hallják, mennyire keresed őket. Nem hallják a világ zajában a te halk, értük aggódó szavadat. Könyörülj rajtuk, hogy meghallják ők is a hazahívó szót, az atyai házba hívó szót, hogy Jézus szolgálatáért, áldozatáért, az Istenhez tartozhat mindenki. Hogy visszatérhetünk a te szövetségedbe, szeretetedbe, és aki hozzád visszatér Jézusban híve, annak te bűnbocsánatot és örök életet adsz. Köszönjük, Urunk, hogy a te szavad a mi gyülekezetünkben is hétről hétre szólhat. Hadd legyen drága nekünk a te szavad, és hadd legyen nekünk második otthonunk a gyülekezet. Növeld a mi gyülekezetünket is az üdvözülőkkel, akik valóban téged szeretnek. Gyógyíts meg betegjeinket, vigasztald a szomorkodókat, hajolj le mindnyájunkhoz, te vagy reménységünk, Istenünk. Áldott légy örökké. Amen. csendes percben mindenki a saját szívének imádságát, fohászát mondja el az Úrnak. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Ámen. Fennállva vegyük az áldást. Mózes mondta, tanul hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előtök beadtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd azért az életet, hogy élhess te és utódaid is. Szeresd az Urat a te Istenedet, és hallgass szavára, mert így élhetsz és így lakhatsz hosszú ideig azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad te neked. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 398-as dicséretünk, 1-es, 2-es és 4-es versei. 398-as dicséretünket keressük ki az énekes könyvünkből, 398-as dicséretünknek az első, a második és a negyedik verseit énekeljük. Első, a második és a negyedik verseit. Így kezdődik a 398-as dicséret. Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fényesüt.